Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Székelyhidi László matematikust, egyetemi tanárt, akivel azokról a fontos állomásokról beszélünk, amelyek meghatározták a hitéletét, az életét egészen a gyerekkortól kezdődően. És arra is kérném, hogy ebben a történetben említse meg azt a bizonyos szentírási idézetet, amit választott.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Megtisztelő, hogy ebben a rádióban és ebben a műsorban beszélhetek. Sokat gondolkodtam, számos dolgot lehet idézni a Bibliából. Az én idézetem legszentebb imánkból egy sor: legyen meg a te akaratod. És az ehhez kapcsolódó történet, ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogy tudok erről beszélni. Az egész dolog úgy kezdődött, hogy életem során egyszer csak elérkeztem egy olyan ponthoz, amikor egy gyógyíthatatlan és halálos betegség tepert le, alkoholbeteg voltam, és vagyok, és az is maradok. Ennek a betegségnek az állomásait nem akarnám most részletezni, de tény, hogy eljutottam odáig, a leges-leges legmélyebb pontokig, amikor már kevés volt a fogadkozás, kevés volt az esküdözés, kevés volt minden, kevés volt az orvosok tanácsa, hogy ne igyak, és a számtalan rémálmokkal és lucskos hentergésekkel töltött éjszakák egyikén eljutottam odáig, hogy legyen meg a te akaratod. Megadtam magamat. Megadtam magamat, mert úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy semmi más nem segíthet. Csak a mindenható, és tegyen velem, amit akar. Eljutottam arra a hitre, hogy ebből a betegségből felépíteni csak egy olyan felsőbb erő képes, amelynek teljesen át kell adni magamat. Ez a felismerés, ez teljesen megváltoztatta az életemet. Ez 6,5 évvel ezelőtt történt, és a Katolikus Püspöki Konferencia által fenntartott hivatásőrző házban, Leányváron megkezdtem egy terápiát, amely terápia során megismerkedtem a 12 lépéses programmal, amelyen azóta is munkálkodom, és azóta kis fémből készült érmecskéket gyűjtögetek, amelyekre egy szám van írva, az addig eltöltött józan éveim száma. A legutóbbi ilyet azt augusztusban kaptam, és egy 6-os szám van rajta. Ez az esemény annyira meghatározta az azóta eltelt életemet, hogy azt hiszem talán ez a legideillőbb idézet.
Hogyan tud visszatérni ehhez a biztos ponthoz a napi dolgok során, a mindennapi problémák során?
Igen, az biztos, hogy felszabadító erővel hatott rám ez a döntés, ami bizonyára nem is csak az én döntésem volt, hanem a mindenhatóé. És az azóta eltelt idő azt mutatja, hogy valójában egy új, egészen más minőségű élet kezdődött számomra, amit talán nem is annyira az önbizalom jellemez, hanem inkább egyfajta lelki békére törekvés és egyfajta derű, ami a nagyon nehéz pillanatokon is átsegít. Egy felépülő alkoholbetegnek vannak nagyon nehéz pillanatok, különösen a józanodás kezdetén. Vannak társaim nagyon sokan, talán túl sokan is, amennyire ezt tudjuk a statisztikákból. Nekem ez minden nap kapaszkodót és erőt ad ez a program, és az a tudat, hogy ma ismét egyel fog nőni a józan napjaim száma, ha ma tudatomban nagyon-nagyon erőteljesen tartom. És mondjuk ennyi idő után tulajdonképpen azért azt nem mondhatom, hogy ez alapvetően behálózza napjaimat és éjszakáimat. Ott van a háttérben, de ettől teljesen függetlenül felszabadultan élek, és minden egyes olyan esemény, ami erősíti azt, hogy tudok szesz nélkül örülni, és temetni, és sírni mindent. És ezt én teszem, nem a bennem levő alkohol.
Ez ébresztette rá arra, hogy a Jóisten segítségére szükség van, vagy egész életében azért ezt valahol ott volt, és tudta, csak ez volt az a pont, amikor igazán érezte, hogy na itt most muszáj itt segítség.
Én Esztergomba jártam a Ferences gimnáziumba 66-tól 70-ig, és ez azért alapvetően meghatározta a hithez való hozzáállásomat. Alapvetően már kisgyerekkoromban is templomba jártam, de hát kisgyerekként azért egész mást jelent a hit és a vallásosság. A kis faluban, ahol éltünk, majdnem mindenki ment templomba, tehát ez úgy hozzátartozott a napi élethez. A gimnáziumban ráébredtem arra, hogy van egy olyan Isten, aki szeret, meg jutalmaz, de hát akkor még mindig kamaszként az egészen más volt. Tény, hogy eléggé meghatározta a későbbi életemet, amire jellemző az, hogy az egykori gimnazista osztálytársaknak a jelentős részével mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és évente egyszer összejövünk, legalább 15-20-an vagyunk egy ilyen alkalommal, ami azt jelenti, hogy ott azért olyan kapcsolatok alakultak ki, amik nem rövid időre, nem rövid távra szólnak. Később egyetemista koromban eltávolodtam a vallástól. Nem váltam érzéketlenné, úgy a háttérben én tudtam, hogy ott van Isten, csak neki fontosabb dolga van annál, mint sem, hogy az én problémáimat megoldja. Akkor elkezdtem, hát matematikus szakon tanultam a Debreceni Egyetemen, és már a matematika iránt némileg a középiskolába is elkezdtem érdeklődni, de hát ott már valóban a matematikusi pályára készültem, és hát akkor ugye az a fajta önteltség meg volt bennem, hogy hát a matematikai tudomány, hát van Isten, de nem kell ezt belekeverni, ezt a dolgot a tudományba, mert a matematika az egy exakt tudomány, ott nincs szükség transzcendens erőkre, és a többi ilyen zagyvaságok. Mindenesetre nem mondhatom azt, hogy nem jártam templomba, de azért mindig elmentem olyan helyekre, ahol valami csodálatos katedrálist lehetett látni, vagy gyönyörű orgonazenét, és ez mindig nagy hatással volt rám. És hát zenéltem, elkezdtem zenélni az akkori idők rockzenéjét, intenzíven mindenféle zenekarokban játszottam, és hát ez egyfajta ilyen léha éjszakai élethez is elvezetett, ami érdekes módon úgy nem nagyon ment a tanulmányaim rovására. Minden olyan jól ment, szépen ment a szekér. Zenéltem, időnként berúgtam, aztán kihúzalottam, mint ahogy az abban a korban sokakkal megesett. Csak hát ez az életmód, ez azért biztos eléggé hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk az alkohol az későbbiekben is ilyen görcsoldó, felszabadító és egyéb szerként működött, akkor ez még nem jelentett semmi különösebb problémát számomra. És hát az egyetem befejezése után akkor ott kaptam állást a Debreceni Egyetem Matematika Intézetében, úgyhogy gyakorlatilag egyenesen belecsöppentem a szakmámba. Alapkutatással foglalkozom, tehát a matematika, amivel foglalkozom, amivel kutatok, az nem az úgynevezett alkalmazott matematika, ahogy ezt szokták nevezni, bár én ennek nem sok értelmét látom, mert abban a pillanatban, amikor én másoknak a tételeit felhasználom az én kutatásaim során, abban a pillanatban azok alkalmazott matematikává válnak, hiszen én alkalmazom őket. A matematika alkalmazásai azok általában sok-sok áttételen keresztül jutnak el a hétköznapjainkba.
A tudomány világában mi az a szépség, amit megtalált?
Valójában én már kicsi gyerekkoromtól kezdve vonzódtam a nyelvekhez, a zenéhez és a matematikához. Nem tudom, ez a három dolog, ez valahogy a tudatomba olyan. Talán az önmagáért való szépségnek az exaktsággal való egyvelege, ez nem tudom pontosan, hát akkor meg aztán természetesen pláne nem tudtam valahogy ösztönösen. Olyan túl sok külső indítatás nem volt számomra a matematika felé. Zene az mondjuk ugye a családban többen szerették a zenét, de a zenész nem igen volt a felmenőim, a közvetlen felmenőim között. A nyelvek, hát az meg nem tudom, az meg valahogy, egyes halomban éltek a nagyszüleim, és ők beszéltek valamit németül, meg minden, hogy tetszett, hogy a osztrák tévét lehetett nézni, és akkor értem egy picikét, hogy mit beszélnek. Szóval ez a nyelv, zene, matematika, hármas, ez úgy belengte az egész pályafutásomat.
Uh-huh. És akkor mondta, hogy egyetem után a
Debreceni... Igen, a Debreceni Egyetemen kezdtem el dolgozni, uh-huh. és végül is egészen a nyugdíjazásomig, nyugdíjba vonulásomig ott dolgoztam. Kisebb kitérőkkel, hát időnként elmentem külföldön, jártam több helyen, rövidebb, hosszabb ideig tanítottam, ösztöndíjakat kaptam még fiatalabb koromban, de hát most is éppen Debrecenbe megyek, a matematika tanszéken, ott a kutatói szemináriumon fogok holnap egy előadást tartani. Uh-huh. Úgyhogy a kapcsolatom továbbra is megvan velük, bár Hegyeshalomban lakom, és hát Debrecen az Hegyeshalomtól már sokkal messzebb nem lehetne Magyarországon, de a kapcsolatom velük az továbbra is kutatói szinten uh-huh. folyik.
Tehát a kutatással foglalkozott, mellette tanítással igen, is, a igen. kettő együtt járt az életében.
Amikor még fiatal oktató voltam ott a tanszéken, egy néme idősebb kolléga, időnként lehet, hogy csak cukkolási szinten mondogatta, hogy el kellene végeznünk valamiféle pedagógia szakot, mert az én időmben már volt ilyen szak, hogy matematikus szak. Korábban az idősebb kollégáim, ők még általában valamilyen tanárszakokat végeztek, amelyek közül az egyik volt a matematika, tehát matematika, fizika, vagy matematika, ábrázoló geometria, és ilyesmik. Ők természetesen tanultak pedagógiát, pszichológiát, és akkor mondogatták, hogy hát ezt nekünk is kellene így utólag, mert ugye ha csak matematikus szak, hát hogy tudunk mi tanítani? Azért ebben valószínűleg inkább volt egy kis olyan odaszúrás jelleg, de tény, hogy az egyetemistákat, azzal kezdeni a tanítást, hogy mindjárt egyetemistákat tanítok, ráadásul úgy, hogy olyan nagyon nem vagyok sokkal idősebb náluk, ez eleinte azért elég érdekes volt. Elég érdekes volt, mert hát ilyen apróságok, hogy akkor még többségükkel tegeződtem, hiszen mondjuk 2 évvel ezelőtt még én is hallgató voltam, ők még most azok, én meg már tanítom őket. Ez nem volt olyan egyszerű, de akkor valahogy jó sorom volt, jó diákok voltak, általában érdeklődő diákokkal kerültem kapcsolatba, és valahogy úgy belerázódtam. Ez nem okozott semmilyen különösebb gondot, hogy a kutatás az akkor még annyira nem fonódott össze az én személyes tanítási praxisommal. A kutatómunka az, ahogy ön is mondta, a számomra mindig azt jelentette, különösen a matematikában akkor még annyira nem volt jellemző az ilyen közös munkák. Én azt úgy magam szerettem csinálni, nagyon-nagyon sok idő telt el, sok év, amikor először megszületett egy közös cikkem egy másik kollégával, tehát nem nagyon volt jellemző az ilyen közös kutatás. Manapság már egész más, meg hát manapság már tanítványaim vannak jó néhányan, hála Istennek, és velük közös cikkeket írunk néha, most már ez teljesen természetes. De akkor, és akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy a tanítás és a kutatás az úgy eléggé külön világ volt. Manapság már nem egészen, mert hát már néha tanítok olyasmit is, amit én találtam ki. Tehát ilyen szemináriumokon és ilyen kutatói kurzusokon. Amikor gimnazista koromban elérkezett az a pillanat, hogy gondolkodni kellett azon, hogy mi legyen belőlem, akkor 2 dologra gondoltam, hogy vagy hangmérnök leszek, ez a zenéléssel függött össze, mert úgy gondoltam, hogy akkor ilyen szuper jó zenekarok, ilyen illés, meg stb. Ilyenek körül forgulódhatok, meg hát azért volt valami érdeklődésem a fizika iránt is, vagy pedig matematikus. De a matematikusságról valószínűleg fogalmam se volt, hogy az úgy mit jelent, csak az olyan jól hangzott, olyan arisztokratikus meg. Nagyon nagy megütközést nem keltett a szüleimben. Akkor felvettek az egyetemre, és hát onnantól kezdve világos volt. Tehát persze miután a családomban a felmenőim között nem voltak ilyen absztrakt tudományokkal foglalkozó személyek, ezért hát ők leginkább gondolom úgy képzelték, hogy majd matematika tanár leszek, vagy valami ilyesmi. ez volt a terv. Hát én magam, amikor elsős egyetemistaként ott beültem az első egyetemi előadásokra, akkor nagyon hamar rájöttem arra, hogy hú, amit én gondoltam matematika alatt, az azért egész más, mert a középiskolás matematika szeretetem az abban nyilvánult meg, hogy ilyen középiskolás matematikai versenyeken részt vettem, feladatokat oldottam meg, ami azért egy egész más világ, a feladat megoldás, meg az elmélet. Hát aztán akkor úgy hozta a sors, hogy ott tartottak az egyetemen, akkor megismerkedtem a csoport társammal, egy hölgyel, aki a feleségem lett, tehát ő is matematikus volt, és akkor a házasságunkból két fiú született, akik matematikusok. Még pedig nagyon jó matematikusok, ezt azt hiszem, hogy mindenféle túlzás nélkül mondhatom.
Beszélgetésben szóba került az, illetve a bemutatáskor szóba került az, hogy jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Ebben az időszakban mivel foglalkozik?
Nyugdíjasként ugyanazt csinálom, amit korábban, ugyanis az a váratlan szerencseért, hogy 2013-ban kaptam egy meghívást a Botswanai Egyetemre, egy vendégprofesszori meghívást, amit hát hosszas hezitálás után feleségemmel úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, vállaltam ezt a megbízatást, és ott ragadtunk. Tehát tulajdonképpen 2013 óta Botswanában tanítom a matematikát, és hát ez részben ugyanaz, részben pedig hát teljes mértékben más, mint amit itthon csináltam. Botswana alapvetően nem a világ legfejlettebb országai közé tartozik, bár a térségben a szomszédos országokhoz képest azért nagyon fejlődő. És hát ez a kihívás, ez számomra tényleg olyan volt, hogy nem lehetett kihagyni. Óriási élmény, általában nyáron, ami ott tél, akkor jövünk haza, meg ilyenkor télen, karácsony környékén, ami ott nyár, és egy egész új világot kellett megismerni ezzel. Most már van ott doktoranduszom, tehát van olyan, akivel úgymond együtt dolgozunk. Sok-sok olyan élményem volt, ami korábban nem is gondoltam volna. Többek között a zenélés a számomra úgy folytatódott, hogy 2011-ben beiratkoztam a Győri Hittudományi Iskola kántorképzőjébe, és hát az egy 4 éves kurzus, de hát közben jött a Botswana, úgyhogy volt körülbelül 2 évet végeztem el, és tulajdonképpen 2010 vége óta rendszeresen kántorkodtam itthon. És amikor elmentünk Botswanába, akkor ez egy nagy szívfájdalmam volt, hogy hát ezt most abba kell hagyni, akkor tulajdonképpen megtanultam orgonálni úgy rendesen, és ez úgy félbeszakad. De nem így történt, mert a mindenható útjai kifürkészhetetlenek. Ugyanis ott van egy, a Gaboronban, a fővárosban van egy nagy, hatalmas, nagyon szép katolikus székesegyház. Nagyon sok templom van, de ez a legnagyobb. És hát én ott csatlakoztam az angol nyelvű kórushoz, és már 2 hét múlva már én kántorkodtam a vasárnapi misén. Azóta is kántorkodom. Sőt, tavaly január óta én vagyok ennek a kórusnak a zenei igazgatója és a templom kántora.
Székelyhidi Lászlóval, matematikussal beszélgettünk, köszönöm szépen! Yeah.